Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nem csináltunk még ilyet, dr. Téglás Péter ajánló rovatunk vezetője olyan könyvet hozott nekünk múlt héten, amelyet nem tudott befejezni, annyira izgalmas. Köszöntelek, Péter, nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok.
Hát áruljuk el, hogy melyik az a nagy lélegzetű és rendkívül nagy sikerű bestseller regény, amelyről meséltél múlt héten, és ma is fogsz.
Nino Haratashvili a 8. élet című könyve, amelynek alcíme az, hogy Brilkának. Hogy ki a Brilka, erről majd ejtünk néhány szót. Valóban két részletben foglalkozunk ezzel a hatalmas nagy családregénnyel, egy olyan családregény, amely tényleg az irodalom történet legnagyobb családregényeivel is felveszi a versenyt, meggyőződésem. Az ezredforduló után megjelent írásmű, a szerző, ahogy ezt a múltkor is elmondtam, grúz, ám de Németországban él, német nyelven írta meg ezt a könyvét, és valami egészen elképesztő példányszámban jelent már meg eddig, 1,2 millió példány, Németországban csak 300 ezer, akkor Hollandiában, és egyre több nyelvre fordítják le, a szovjet utódállamok nyelvére. Nem akarom az időt ezzel rabolni, hogy a múltkor a regényt körbevevő általános körülményekről, történelmi környezetről azért ejtettünk szót. És a tulajdonképpeni megosztásnak, tehát hogy két részletben beszéljünk erről a könyvről, az az oka, hogy egy olyan nagyon sűrű, szövésű, olyan cselekmény sorozattal rendelkező regény, amelynél valóban szükség van egy általános jellegű bemutatásra, és utána célszerű kiemelni a fontos szereplőknek, azoknak a fontos szereplőknek az életét, amely különösen érdekes, különösen jellemzi a könyvet. Nem könnyű, hadd tegyem hozzá, nem könnyű, mert valóban, hogy egy szövetből kihúzunk néhány szálat, hát akkor nehogy összessen az egész, és most ugye ebben a reményben, hogy én ilyen hibát nem követek el, rátérnék az egyes nagyon fontos szereplők életének rövid ismertetésére. Magát a családot, tehát akinek az életéről szól, lényegében a Jassy család, de hát az ők nagyapát nem így hívták, egy csokoládégyáros volt Grúziába, dusgazdag volt, ambiciózus volt, nagyon okos volt, és az ő leszármazóiknak a regényéről van szó. Na most azzal lehet jellemezni ezeket a leszármazókat, akik többnyire nők, valamennyien kiemelkedő intellektuális és más figyelemre méltó képességekkel rendelkeztek, de többnyire labilis személyiségek voltak.
Emlékszem, a múlt hétről mondtad, hogy uram, bocsánat, egy kicsit mind bolondok voltak.
Nem mertem megismételni ezt a jelzőt. A könyv ismertetésére vállalkozó akármilyen olvasó csak némi önkénnyel választhat a szereplők közül, vajon kinek a vibráló karaktere, kacskaringós élete a leginkább figyelemre méltó. És némi kételjel a Jassy család Kittyjét, Krisztint, Kosztját, Nizát, és természetesen végső soron Brilkát választottam. Na most annyiban előre futok, hogy Niza a 7., ugye 8. életről van szó, a 7. élet, ő az, aki egyes szám első személyben beszéli el a történetet, és ő az a személy, aki 1973-ban születik, és az élete átnyúlik az ezredfordulóra napjainkig. Visszatérve tehát Kittyről és Krisztinről szeretnék mindenkelőtt beszélni, aki az alapító nagyapa, tehát a családi karriernek az indítója, az unokáiról van szó, és egészen páratlan élettörténetük van. Ők az első generáció, akik belenőnek a szovjet korszakba. Grúziáról, hát múltkor is említettük, 1922-ben sikerült orosz barátainknak ismét elfoglalni őket, mert egyébként a 19. század elejétől a cári birodalom része volt Grúzia. Na most hát ugye a szovjetizáció náluk is hasonló brutalitással zajlott, mint ahogy egyébként Magyarországon, és akkor ezek a lányok fokozatosan veszítették el azt a társadalmi presztízst, amit a nagyapjuk révén élvezhettek. Luxusban, utazásban, tanulásokban, egyáltalán az élvezetekben. A Kitty kimagasló képességekkel rendelkező, kitűnően táncol, kitűnően énekel, hangszereken játszik, a saját unokatestvérével kerül szerelmi kapcsolatba, és pontosan a világháború kitörése 1941 körül, hát ennek a kapcsolatnak aztán az lesz az eredménye, hogy Kitty teherbe esik. Az unokatestvérrel álmodoznak. Ugye hát fiatalokat álmodoznak. Hát milyen nagyon jó lenne, hogyha a nagyapa életét követve el tudnának menni Bécsbe. Bécs az valami gyönyörű lehet. Ugye az ő bezártságukban, a fantáziájukra hagyatkozva csodákat képzelnek el Bécsről, hadd tegyem hozzá Budapestről is, mert a nagypapa Budapesten is dolgozott, és cukrászkodott, és tanulta a mesterséget. A dolgok érdekessége, hogy amikor kitör a háború, akkor azért Grúziát a földrajzi fekvése folytán ennek a teljes brutalitása nem érinti. Tehát ők azért még többé-kevésbé békés életet élnek, feladatuk az, hogy ruhát gyűjtsenek, élelmet gyűjtsenek, és hát ugye a fronton harcoló fiúknak ezt eljuttassák, és ezen tevékenység közben az unokatestvér, tehát a férfi unokatestvér, a szerető, összetalálkozik egy nagyon furcsa úriemberrel, akiről persze kiderül, hogy német kém. Addigra már elég jó a kém föltérképezi a familiáris viszonyokat, meg ezeknek a gyerekeknek az álmodozásait, és mondja nekik, hogy lehetővé tesszük számodra, hogy elgyere Bécsbe, mert Hitlernek egyébként az az álma és az a törekvése, hogy a rab nemzeteket, az oroszok által rabul ejtett nemzeteket fölmenti. Hát azért azt láttuk, hogy ez a fölszabadítás körülbelül hogyan zajlott.
Igen.
Tehát csöbörbe, vödörbe kerültek. Na lényeg az, hogy valóban ez a fiú aztán csatlakozik is ahhoz a grúz légióhoz, aki az egész második világháborút a németek oldalán harcolja végig. Végül aztán amerikai fogságba esnek. Egyébként egész tragikus vége lesz ennek is. A lényeg, hogy közben a titkos rendőrség ne szétveszi annak, hogy a fiú csatlakozott a nácikhoz, Kittit beidézik magukhoz, elviszik, elhurcolják otthonról, és az előre haladott terhes állapotban lévő asszonyt napokon keresztül kínozzák. Na most én nem térek ki a részletekre, mert valóban hát főleg napjaink, ami szintén teli van irtózatos emberi kegyetlenkedéssel, tehát erre még nincs szükség, hogy ugye ennek a könyvben leírt szörnyűségeket is elmondjam. Azt azonban el kell mondanom, hogy ezt egy orosz, tipikusan szláv külsejű nő, ennek is van egyébként jelentősége, szláv külsejű nő végzi válogatott módszerekkel. És a vége az, hogy a közeli faluból hoznak egy egészségügyi dolgozót, egy asszisztensnőt, akit rákényszerítenek arra, hogy adjon be egy injekciót ennek a szerencsétlen asszonynak, és indítsa be a szülést. Mesterségesen a szülés beindul, és természetesen a magzat nyomban elpusztul, ahogy megszüli a Kitty. Össze-vissza darabolják szegényt, tehát ugye próbálják a vérzést elhállítani iszonyú higiénés körülmények között, tehát az csoda, hogy egyáltalán életben maradt és nem vérzett el. Lényeg az, hogy hazamegy, elengedik, és azért otthon megfelelő orvosi körülmények között azért kap egy ellátást, életben marad. Jól összedarabolt állapotba, de életben marad. Na most ezen közben, tehát a szovjetizáció idején a Krisztin, a másik testvér, egy világszép nő. Tehát ugye már a múltkori adásban is említettem, hogy a női szépség az azért nem mindig áldás. Ez a nő annyira szép, annyira vonzó, hát ugye nagyon természetes, hogy vonzza a férfi tekinteteket, de az a baj, ugye, hogy ezek a nagyon brutális orosz megszállóknak és az őket kiszolgáló funkcionáriusoknak a vágyát is fölkelti, és az egyik magasrangú GPU-s, abban az időben éppen így hívják, egyébként ugye csekisták, tehát ők szeretik magukat egyként becézni, hát ez az első szovjet titkos rendőrség, egy közel 30 évvel idősebb férfi, gyakorlatilag elrabolja ezt a fiatal lányt, aki hát éppen frissen tölti be talán a 18. életévét, és kényszeríti arra, hogy hozzámenjen feleségül. Na most ugye, hogy milyen az emberi sors? Végső soron a Krisztin ezzel az egész történettel jól jár. Mert az a luxus, amit nagyon-nagyon nélkülöz az időközben elszegényedett nagyapa mellett, azt a luxust ez a szovjet funkcionárius mellett megkapja. Gyakorlatilag egy palotába él, látogatják a színházakat, társasági eseményeken vesznek részt, Franciaországból hozatják a gyönyörű ruhákat, és a férj és feleség, tehát ugye formálisan feleségül vette a Krisztint, a férj és a feleség eleinte egyfajta megértéssel, gyöngétséggel viseltet egymás urát, és láss csodát, egy idő után kialakul közöttük a szerelem.
Na, innen fogjuk folytatni a történetet. A 8. élet című nagy lélegzetű bestsellerről mesél nekünk dr. Téglás Péter. Maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
Vendés olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánlót dr. Téglás Péterrel. Az elmúlt héten már elkezdődött ennek a nagy sikerű bestseller regénynek az ismertetése, a 8. élet alcíme Brilkának. Közben az vetődött föl bennem, hogy mennyire van vagy nincs életrajzi beütése a regénynek.
Egész pontosan nem tudom megállapítani, hogy milyen mértékben valóságosak ezek az események. Erről még egyelőre kritikákat nem találtam az interneten, de teljesen biztos,
hogy
nagy részt életrajzi ihletésű, hisz amint a könyvön meg lehet állapítani, ugye Nino Haratadzsisvili Németországban írta meg a könyvet, német nyelven írta meg a könyvet, és ez a könyvnek ez az elképesztő karrierje, amit ugye itt a példányszámban is lemérhetünk, ez Németországból indult. Na most ugye a történet ott fejeződött be, hogy hát valami vadállati kegyetlenséggel megfosztják Kittit a magzatától, és hát megfosztják attól a képességétől, hogy valaha az életbe gyermeket szüljön. Na most, aki ebben közreműködik, ez a szerencsétlen egészségügyi dolgozó, aki egy orvos mellett dolgozik, és hát annyit tud az orvoslásról és a gyógyításról, amit ott sikerült ellesnie, gyakorlatilag megmenti a Kitty életét, és a későbbiekben olyan nagyon szoros baráti kapcsolat alakul ki közöttük, hogy a Kittynek a testvére Kostya el is jegyzi ezt a fiatal nőt. Krisztin, a másik, aki hát ugye hozzáment a szovjet funkcionáriushoz, és pazar élete van, és kezdi megszeretni ezt a férfit, igen ám, csak itt is történik egy borzalmas dolog. Na most hadd tegyem hozzá, hogy családregény, minden családregény szükségképpen egyfajta történelemkönyv is, hisz nem lehet családregényt írni úgy, hogy a társadalmi hátteret valamilyen mértékben ne vázolnánk föl. Itt a mi írónőnk nagyon visszafogott ebben a kérdésben. A történelemmel csak annyiban foglalkozik, amennyiben feltétlenül szükséges, és én most használok egy kifejezést, azt mondom, hogy némileg hányaveti módon írja a szovjet történelmet. Tehát nem törekszik a pontosságra, minthogyha ezzel is jelezni akarná, hogy nem ez a fontos, hanem ezeknek az embereknek a karaktere és vívódása a mindennapi körülményekkel, a mindennapi feszítő szükségszerűségekkel. Na most ugye a Krisztina életében föltűnik a kis nagy ember. Na most azért bocsátottam előre, hogy történelmet nem ír, tehát nem igazi történelemkönyv, mert valóságos történelmi személyek, akik ebben az időszakban léteznek, csak említés szintjén kerülnek elő a könyvbe. A kis nagy ember valóságos szereplője a könyvnek. Ki a kis nagy ember? Lavrentyi Beria, ugye a világtörténelem egyik legkegyetlenebb, legszörnyűbb hóhéra, belügyminisztere, hát nem is tudom, halonzhatnám a különböző jelzőket ezzel az emberrel kapcsolatban, ugye tudjuk, hogy Sztálinnak a szolgája volt, és hát irtózatos hatalmat gyakorolt, és összpontosította a saját kezébe, hadd tegyem hozzá, hogy a rettenetes kegyetlensége és ravassága mellett nem hétköznapi intelligenciával rendelkezett ő is. Ez más kérdés, és ez nem a könyvet érinti, ez a sok Sztálin szolga közül ő volt talán a legokosabb, akinek hát egyébként aztán dicsitelen véget is ért, ezzel is némileg egy kicsit foglalkozik a könyv. Tehát aki egy igazi szexragadozó volt ez a Beria, azt hiszem talán ez a leghelyesebb könyv, megkívánta ezt a gyönyörű szép nőt, a Krisztint, és a hatalmával élve a férjet újra és újra eltávolította otthonról, mindenféle kiküldetéseket talált, és ez idő alatt olyan pressziót gyakorolt erre a szerencsétlen fiatal asszonyra, hogy hát ő megadta magát. Heti rendszerességgel találkoztak, szerelmi viszonyt folytattak, és ez a szerencsétlen férjnél egy olyan óriási feszültséget, érzelmi háborgást okozott, hogy egy váratlan pillanatban megszegve a kiküldetési rendelvényt hazatért, nagy szeretettel üdvözölte a feleségét, este nyugovóra térték, még meg is szeretgették egymást, és egy váratlan mozdulattal a férj egy borzalmas, erős kénsavat beleöntött a feleségének az arcába. Tehát ő nem bosszút akart állni, hogy női hűtlenség, és akkor így bosszulja meg, hanem hogy megfossza ettől a fantasztikus szépségétől, ami most már átokká alakult át. Hát nem tud szabadulni a Beriától, a kis nagy embertől, ahogy a könyvben írja, nem tud szabadulni, hogyha ezt a szépségét ő még hosszú ideig megőrzi. Ezt követően fogta magát, kiment a közeli erdőbe, és agyonlőtte magát a férje. Ezt a szerencsétlen nőt kórházba vitték, hát ugye azért ki, ahol szovjet elithez tartozott, hát azért tényleg ő is egy gondos orvosi ellátást, de hát egy életre borzalmasan elcsúfította az egyik arc felét. Krisztinek erre is kialakult egy megoldása, élete végéig fátyolt viselt, és egy olyan hajviseletet alakított ki, hogy az arcának ezt a részét gyakorlatilag a kívülállók nem látták, és nem is gondolták. Tehát megmaradt a szép oldala, változatlanul nagyon hódított, és nem penderítették ki abból a jólétből, abból a házból, amit ugye a funkcionárius férj jóvoltából megszerzett. A Kitt és a Krisztin élete párhuzamosan halad egymással, míg nem egy váratlan pillanatban Kitty meglátja Tbiliszi előkelő negyedébe azt a orosz szlávos hóhérnőt, aki őt megfosztotta a magzatától és napokon keresztül.
Kínoszta, mint egy.
Fölkeresi a barátnőjével, a Kostya nevű testvérének akkor már jegyesével, betörnek a házába, vita alakul ki közöttük, és a barátnő, az egészségügyileg kiképzett barátnő egy váratlan mozdulattal, egy szikével elvágja a nyaki ütőeret ennek a... Nem is tudom, hogy milyen jelzőt használjak, mert valóban szörnyűséges, amit az a nő művelt. Hát a percek alatt meghal. Elvérzik, a barátnő nem megy el a helyszínről, vállalja tettének a következményeit. Kittit szabályosan elhajszolja onnan a helyszínről, te nem is voltál itt, téged semmiféle felelősség ebben a dologban nem terhel. És hát ugye a megoldás végül az, hogy a Kostya nagyon gyorsan, sürgősen megtagadja a saját jegyesét, akit aztán elítélnek, és végül halálra is ítélnek, és Kittit, a saját testvérét kimenti a Szovjetunióból, mert eddigre már Kostya nagyon magas rangú titkos rendőr lett szintén. Tehát az a család, amely nagyon-nagyon szenvedett a szovjet rendszertől, a Kostya ennek a rendszernek a kedvezményezettje lett. Nagyon érdekes módon kimentik, ez már a Sztálin halála után következik be a 60-as évekbe, mégpedig oly módon mentik ki, hogy először átjuttatják Csehszlovákiába, ami hát ugye nyilván szovjet érdekszféra, és Csehszlovákiából egy fél év bujkálás után átcsempészik a határon, és Londonba viszik.
Innen fogjuk folytatni a történetet. Egy nagy sikerű bestseller családregény kerül ismertetésre, a 8. élet alcíme Briakának, folytatódik hamarosan.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
A 8. élet című családregényről hallunk ismertetőt dr. Téglás Pétertől, melynek grúz írónője Németországban élt, és német nyelven írta meg, azóta számtalan nyelvre lefordították. Folytassuk.
A lényeg, hogy Kitty, aki szabályszerű menedékjogot kap az angol hatóságoktól, és hát valamiféle munkalehetőséget is adnak neki, és egy bárban mosogat, meg takarít, és ott saját keftelésből zenél, táncol, pengeti a gitárját, és erre fölfigyelnek. Hát egyrészt maga a nyelv, hát ekkor még nem tud angolul, maga a ritmus, a teljesen szokatlan ritmus, fölfigyelnek rá, fölkarolják őt, és világhíres lesz. Lemezei jelennek meg, eljut a híre vissza a Szovjetunióba is, eljut a híre vissza a saját családjához, és ekkor az édesanyja, ugye az Anasztázia, Stasia azt mondja a magasrangú funkcionárius fiának, hogy ha már egyszer Kittit kicsempészted a Szovjetunióból, akkor tedd lehetővé, hogy a lányomat még az életemben láthassam. És akkor ugye a KGB megint összeszedi magát, a Kittit meghívják ismét Prágába, azzal az ígérettel, hogy ő ott egy koncertet adhat, az anyát pedig elküldik egyfajta kiküldetés, jutalom kiküldetésként Prágába. Mikor történik mindez? 1968. augusztus 20-a tájékán. Mi van augusztus 20-a táján 68-ban? Csehszlovákiában, ugye a prágai tavasz következményei, ugye az orosz beavatkozás, a hatalmas tüntetések, ugye az óriási tiltakozás az orosz brutalitással szembe, és hát ugye Kitty, aki hát értetlenül áll az események előtt, ő egyébként a politikával soha nem is foglalkozott, de hogyha kicsit is odafigyelt, akkor erre az időre már levette a szemét a politikai eseményekről, és ugye a nagy-nagy rendetlenségbe fogja magát, kimegy a Vencel térre, ahol rengeteg diák van, azok a diákok ott ünnepelnek, hangoskodnak, tüntetnek, közben ott vannak már az orosz tankok, és akkor Kitty előveszi a gitárját, elkezd énekelni, és a diákok körbeveszik, hatalmas sikert arat. A nyugati újságírók lefényképezik ezt a jelenetet. Néhány nap múlva a nyugati sajtóban mindenütt megjelenik, hogy Kitty a szabadság hőse. Hát ő minden akart lenni, csak a szabadság hőse, nem? Na most akkor a KGB ismét hatalmas feladat előtt áll, gyorsan mind a két nőt el kell takarítani Prágából. Kitty gyorsan fölteszik a londoni járatra, a kedves édesanyját, akivel egy nagyon rövid időre tud találkozni, pedig fölteszik a moszkvai járatra. Na most azért választom a Kittyt, és azért áll hozzám közelebb az ő története és karaktere, nagyon-nagyon összetett és bonyolult életet él. Társas kapcsolataiban is hihetetlenül bonyolult az ő élete, és a halála is ilyennél lesz. Az egyik nagyon közeli, talán már barátnőnél is mélyebb barátsággal viselkedik az egyik hölgy iránt, akit meghív a tengerparti házába, akkor már azért a Kittyn az öregedésnek a jelei jelentenek. Változatlanul nagyon sikeres még. Még mindig a csúcson van. Ő azonban emberileg kiürül. Érzi, hogy elfogytak az energiái, nem tud újat produkálni, ami benne volt, azt mindent kiadott. Na most ezen a bizonyos napon, amikor lemennek a barátnővel a tengerparti villába, Kitty egyedül kiballag a partra, levetkőzik, bemegy a vízbe, és elengedi az élet ösztönét. Tehát egy olyan állapotba kerül, hogy nem védekezik a halál ellen, és belefullad a vízbe. Tulajdonképpen ugye az igazi főszereplőt kell aztán megtalálnunk, ezt a bizonyos Nizzát, aki lényegében az unokahúga a Kittynek, és akkor a Nizzának is van unokahúga, de még egyszer mondom, nagyon-nagyon furcsa személyiségű nőkről van szó. Nizza, aki egy olyan anyától származik a Jasi családból, aki, hogy is mondjam csak, tehát nem veszi igazán komolyan a férfiakkal való kapcsolattartást. Tehát jönnek-mennek a férfiak, és hogy egész pontosan ki a Nizza apja, és ki a Dáriának az apja, hát ezt nehéz megállapítani. Na most ennek következtében az összes nő Jasi nevet viseli, mert senki nem veszi föl, nem is nagyon ismerik a saját apjukat, meg hogyha ismerik, akkor inkább letagadják. Na most Nizza már abban az időszakban él, amikor összeomlik a Szovjetunió. Itt egyébként elkezd nagyon pontos lenni történelmileg is az írónő. A Szovjetunió már sokkal korábban összeomlott, nem 1991 decemberében omlott össze, már sokkal korábban összeomlott, csak nem vették észre. Ezt az átmeneti időszakot különösen megsínylik a perem területen élő államok, óriási infláció van, rendetlenség van, megszűnnek a közszolgáltatások, és a többi, tehát Grúziában is egy élhetetlen élet van, míg nem, ez a Nizza megoldja a problémáját, mert összeismerkedik egy német férfival, aki járja a volt Szovjetunió területét, és vásárolja a legízléstelenebb szovjet használati tárgyakat, mert ebben az időben divat a német gazdagoknál ilyen tárgyakkal rendelkezni. Hát ugye mi azért azt tudnánk mondani, hogy az ilyen emberekre, hogy hát nem tudják jó dolgukba, hogy mit csináljanak. Na lényeg az, hogy ezzel a férfivel összeismerkedik, rábeszél ezt a férfit, aki egyébként homoszexuális, mentse őt ki Grúziából. Egy álházassággal egyébként kimenti, tehát már ő is Németországban indítja meg a karrierjét, és nagyon fölfigyelnek rá. Hihetetlen gyorsasággal megtanul, szinte teljesen akcentus nélkül németül. Olyan dolgok vannak a fejébe, amin mindenki elámul, tehát kitűnő matematikus, kitűnő kártyajátékos, doktori iskolában asszisztensnőként alkalmazzák, mert olyan tippeket tud adni bizonyos történelmi fejtegetésekhez, amit senki más nem tud adni. De nem él a lehetőségekkel, nem ragadja meg. Egy bizonyos idő után minden iránt elveszíti az érdeklődését. Hányódik. Szószoros értelme emberileg hányodik, végül aztán már egy bizonyos életkorban aztán azért stabilizálja a helyzetét, és ebben a stabilizált helyzetben, amikor már átköltözik Londonba is, fölhívják Grúziából, hát már összeomlott a Szovjetunió, már az ezredfordulón túl, fölhívják Grúziából, hogy légy szíves intézkedjél, a saját nagyanyja hívja föl, légy szíves intézkedjél, mert az unoka hugod, aki egy tánccsoporttal kiment Amsterdamba, Fogta magát, és ott hagyta az egész társaságot, hátrahagyott három sort valamilyen szállodai papíron, hogy ő Bécsbe megy, Bécsbe akar körülnézni, mert az ők nagyapja is oda szeretett volna, ő is oda akar menni. Azt mondja, hogy most akkor én Londonból keressem meg azt az unokahúgomat, akit soha életemben nem láttam. Egyébként Amsterdamban volt, és egyébként pedig nagy valószínűséggel átszökött Ausztriába, és megy Bécsbe.
És egyébként hány éves?
A lány 12 éves.
Egy 12
hát ez
egy
nagyon
éves
lényeges dolog. Hát ez ilyen pontos. Hát egy 12 éves gyerek. Szóval egészen elképesztő. Valami pénzeket összegyűjtött, és valami jegyet tudott venni, úgyhogy a vonaton még nem bukott le. De aztán az osztrák rendőröknek föltűnt, hogy ott téblából egy gyerek, és megint csak csodát csodálja, ugye mindenféle kapcsolatot igénybe véve sikerül az osztrák rendőrséggel a kapcsolatot fölvenni, aki mondja, hogy igen, hát itt tartanak egy gyereket, nem nagyon tudnak vele mit csinálni, hát börtönben nem zárhatják. Na lényeg, hogy aztán Niza megjelenik ott, akkor egy hosszas procedúra, mert hát ugye azért az osztrákok is tudnak ám azért bürokraták lenni, bebizonyítja, hogy ő a nagynénye, bíz Isten, hogy ő a nagynénye, és adják oda neki a gyereket. Na, odaadják a gyereket, és rájön ez a szerencsétlen Niza, hogy még az életbe kezelhetetlen egy mi haszna makacs gyereket, mi, hát ez borzalmas. Hát először is, amikor mondja, hogy na, akkor most repülőre szállunk, és akkor Tbiliszibe elrepülünk, és visszaadlak a család. Közli a lány, hogy ő nem hajlandó menni, mert csak abban az esetben hajlandó a repülőre fölülni, ha három hozzátartozója ül körülötte. Mert hogyha nincs három hozzátartozó körülötte, akkor a gép le fog esni a levegőbe. Na most a Nizának egy kicsit már elkezd viszketni a tenyere, hogy most már egy jókora nagy pofonnal
meggyőzik.
Na most beindul egy hatalmas harc a nagynéni és az unokahúg közül, és kiderül, hogy ez a 12 éves gyerek szintén fantasztikus képességekkel rendelkezik, és tulajdonképpen az vonzotta Bécsbe és az egész Nyugat-Európába, hogy megismerje azt a távoli nagynénjét, aki világhíres lett. És a 12 éves agyával fölfogta, hogy valamilyen módon Kitty zenei produktumainak meg kell szerezni a szerzői jogait. Mert ő szeretné ezt a zenét fölhasználni a tánckarrierjéhez, mert nagyon passzol azokhoz a tánclépésekhez, amit Grúziában abban az időben oly divatosnak tekintenek. Lényeg az, hogy hát nagyon-nagyon hosszú húzavona után sikerül megszerezni ezt a szerzőjogot, és sikerül a Brilkát, így hívják ezt a kislányt, hogy Brilka, de ezt a nevet ő adta saját magának. Mert a keresztlevelében szereplő név Anasztázia. Tehát a Brilka még csak nem is hasonlít, nem is becézett formája, de egész egyszerűen a gyerek, hogyha Anasztáziának szólítják, akkor nem is figyel oda, mintha nem is hozzá beszélnének. És akkor hát ezzel a szintén bolond nagynényével fognak egy autót, keresztül utaznak Európán, Olaszországba hajóra szállnak, elmennek Törökországba, és Törökországon úttalan utakon keresztül hazamennek Grúziába.
Jaj, hát egy nagyon-nagyon fantasztikus műről hallhattunk. Hallgatóink, remélem, hogy kedvet kaptak. Hát nem rövid lélegzetű családregényről, ám de annál nagyobb és sikeresebb bestsellerről van szó, a 8. élet a címe Brilkának. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.